Jó napot kívánok! Önök a Duna Televízió déli híradóját látják. Az október 23-án megsérült betegekről kért adatokat a budapesti rendőrfőkapitányság az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézettől. A rendőrség garázdaság büntette miatt ismeretlen tettes ellen folytatott eljáráshoz kérte az információkat. Az adatvédelmi biztos azt nyilatkozta, különleges adatokat a rendőrség csak konkrét bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személlyel és annak tettével közvetlen összefüggésben tarthat nyilván, így a rendőrségi kérés teljesítése sértené a betegek jogait. Az ügy további részletei esti híradóinkban. A BRFK szóvivője szerint a jogszabályoknak megfelelően oszlatta fel a rendőrség a Kossuth téri tüntetést röviddel tegnap este 10 óra előtt. Az akciót Jármi Tibor azzal indokolta, hogy először kegyeleti megemlékezésként indult a kordonokkal lezárt részelőtti csoportosulás, később azonban a Földművelésügyi Minisztérium előtt mintegy 100 ember hangoskodott és jelszavakat skandált. A rendőrség felszólította őket távozásra, majd amikor ennek nem tettek eleget, a karhatalom kiszorította a tüntetéket a Kossuth térről, végül pedig az Alkotmány utca és a Vértanúk tere által határolt területről is. Vaskor László MDF-es képviselő mellé nyomott, vagyis véletlenül szavazta meg a közterület használat szabályairól szóló rendeletmódosítást tegnap a fővárosi közgyűlésben, nyilatkozta Katona Kálmán az MDF frakció tagja egy reggeli televíziós interjúban. A módosítás értelmében a jövőben nem csak a kulturális, hanem a politikai rendezvényeknél is engedélyhez kötik az ideiglenes építmények berendezését, használatát. Az ellenzék tiltakozásában szemben a kormánypártok és az MDF-es képviselő szavazatával kapott zöld utat a javaslat. A többség eléréséhez egyébként nem volt szükség ellenzéki voksra. A Frankfurti Egyetemen díszdoktorrá avatták Sólyom László köztársasági elnököt. A Johann Wolfgang Goethe Egyetem dékánja és az egyetem elnöke mondott üdvözlőbeszédet. A ceremóniát követően adásunk idején Sólyom László neves német szakemberek társaságában részt vesz az európai alkotmányról rendezett kerekasztal beszélgetésen. Felszólalnak a többi között a Goethe Egyetem oktatói és a világhírű Max Planck intézet kutatói is. Fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el a francia belügyminiszter a Párizs környékén közlekedő autóbuszokon. Az éjjel ugyanis újabb 4 járművet támadtak meg a főváros és Lyon környékén.
A francia rendőrség napok óta készültségben van, mert tart attól, hogy megismétlődnek az egy évvel ezelőtti események. Tavaly október 27-én kezdődtek és 3 hétig tartottak a zavargások Párizs néhány külvárosában. A bevándorló családokból származó fiatalok törve zúzva fejezték ki elégedetlenségüket társadalmi és anyagi helyzetük miatt. A hatóságok nem fognak kesztyűskézzel bánni a rendbontókkal, üzente a francia miniszterelnök. Dominique de Villepin azonnali és határozott választ, letartóztatásokat és példás büntetéseket helyezett kilátásba. A francia baloldali ellenzék azzal vádolja a kormányzatot, hogy nem tesz meg mindent a külvárosi feszültség oldásáért. A tavalyi zavargásoknak halálos áldozatai is voltak. Ámor Benna, akinek 10 éves fia életét vesztette, most azt mondja, semmi értelme az autók felgyújtásának, kirakat üvegek bezúzásának. Ez csak a feszültséget fokozza, ilyen módszerrel semmit sem lehet elérni, nyilatkozta Benna.
A koreai félszigeten uralkodó feszültség közepette nagyszabású hadgyakorlat kezdődött Dél-Koreában.
Han No-soo parancsnok szerint a hadgyakorlat nem tekinthető válasznak az észak-koreai atomrobbantásra. Nem akarunk háborút Észak-Koreával, de készen állunk, ha megtámadnak bennünket, mondta. A hadgyakorlaton a szárazföldi és a légierő, valamint a haditengerészet 8000 katonája, 20 hadihajó, 40 harci repülőgép és 72 éltű katonai jármű vesz részt. Az észak-koreai sajtó az elmúlt napokban provokatív háborús játéknak minősítette a dél-koreai gyakorlatozást.
Kaliforniában 4 tűzoltó lelte halálát egy kiterjedt erdőtűzben, amelyet gyújtogatás okozott. A lángok elborították tűzoltóautójukat, és mind a 4-en bennéktek. Az erdőtűz veszélyeztette a közeli lakókocsi parkban tartózkodókat is. Az erős szél miatt gyorsan terjedő tűz az amerikai szövetségi állam délnyugati részén Palm Springs térségében tombol. A környéktől több száz lakó elmenekült. Országszerte folytatódnak az 1956-os megemlékezések. Tatán mostantól emléktábla. Esztergomban pedig márványszobor emlékeztet a forradalom vérbefolytását követő megtorlásra.
Az esztergomiak 1956. október 25-én előbb fáklyás felvonulással álltak a fővárosban született követelések mellé, majd másnap távolsági autóbuszokat fellobogózva hajtottak a sötét kapuhoz, a Bazilika lábánál állomásozó magyar páncélos hadosztály parancsnokságának épületéhez, hogy felolvassák követeléseiket. A térre beforduló buszba az ide rendelt tank belelőtt, az épület emeletéről sortüzet vezényeltek a busz utasaira. A vérengzésnek 15 halottja volt. Rájuk új vörös márvány szobor emlékezik a sortűz helyszínén. A páncélosok október végén a forradalom mellé álltak, a tűzparancsért felelős Mecséri ezredes pedig a fővárosban a felkelők oldalán halt meg. Tatán a volt járásbíróság épületének falán elhelyezték az 1956-os Városi Nemzeti Tanács elnöke, a később 5 év börtönre ítélt Németi László emléktábláját. Rá az egykori cellatárs emlékezett.
Jó, amíg azt mondták, hogy felakasztanak 5 hónapig, az kevésbé volt napsugar, azt mondjuk, ami engem illet. De aztán a főutcára csak kikerültem, aztán elítéltek. És így aztán hát Németi doktor, Németi Lászlóval, Nosztrán hozott össze a sors egy olyan zárkában, amely egy nagyszerű kis hajó volt, egy kis tutaja a nagy sivár óceánon, és jó társaság volt ott.
Eddig a kutatások mintegy 150 tatairól tudnak, akik a környéken, a megyében vagy a fővárosban részt vettek a forradalmi eseményekben. Közülük 15-en vesztették életüket.
Magyarország legrégebbi hídját tárják fel Szolnokon a napokban. Az 1562-ből származó építményt még a törökök készítették, maradványait jelenleg még a Tisza mélye őrzi.
Egy oldali képet csinálunk, és utána egész kikanyarodunk ide, és akkor megmérjük a zajva torkolatot.
Radart és búvárokat is bevetnek a híd feltérképezéséhez. A régészek háromdimenziós térképet készítenek a meder aljáról. Ott még jól látszódnak az 500 éves cölöpök.
Kiterjedését, a hosszát, a szélességét, tehát ami horizontálisan mérhető, azt most meg tudjuk mondani.
Közben egy búvár is készül a merüléshez. A víz alatt kidapogatja a hídmaradványokat és pontos leírást ad.
Akkor ezeket a cölöpöket megjelöljük?
Igen, tedd rá a búját a legfelső cölöpre.
A hídmaradványokra még 2003-ban bukkant egy helybéli. Akkor a Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt a cölöpök kilátszódtak a vízből. Hazánk első hídja nem véletlenül épült Szolnokon.
Tiszántúli területek akkor még magyar kézen voltak, tehát a tiszántúli hódoltatását is elősegítette ennek a hídnak a felépítése.
A régészek most a mederben található összes hídmaradványt felmérik, majd rekonstruálják a nyomvonalakat. A 110 méter hosszú, 5,5 méter széles fahídról így hamarosan pontos képünk lesz.
Köszönöm a figyelmüket, híradóval legközelebb 18 órakor jelentkezünk, viszontlátásra!